beteg, dünnyögte esetlen zavarában a fekete ábrázatú ember. Ami nem mondott?
Hát, azért vár csak.
Mert megkapod te is a magadét. Beteg, kérdezte az asztalnál ülő is. Mi baja van? Az asszony a gyermekkel babrált, nem is nézett reájuk. Hát mi baja, mi baja? Ha jöztök, mint valami barmok, nekiestek a gyermeknek. Látszik, hogy prepegyitok vagytok. Semmire való. Pogányok. A kékszemű ember tekintete megkeményedett. Na-na, azért ne szidd a prepegyitokat. Dehogy is nem, felelte az asszony. Nem félsz tőlünk? Fél a nyomorúság! Állj félre már, te nagy baromat! Nem látod, hogy útban vagy? Tiszta ruhát vett elő a ládából, előszedte a fagyút is, és váltotta a kötést a gyermek mellén. A prepegyitok nézték. Mi ellen jó az? Kérdezte a kékszemű. Mi ellen? Dolgott az asszony. Az ördög ellen. Ti ellenetek. Kékszemű nevetni kezdett ott az asztal végén. Nem félsz tőlünk, te? Az asszony végzett a gyermekkel, fölvette az asztalról, és megindult vele a pad felé. Eredj már, mordult rá az egyik prepegyit. Hát óba vagy, nem látod? Most szoktatnom kell. Az ember morogva állt félre. Az asszony kigombolta az ingét, és mellét odatartotta a gyermeknek. A prepegyitok nézték. Mit vámultok? Tegyetek a tűzre inkább, és valamelyiktek hozzon fát meg vizet, ha már itt vagytok, valami hasznotokat is lássam legalább. Néhányan felmordultak, mások nevetve csóválták a fejüket, és ekkor megszólalt az asztalnál ülő, hangja csöndet parancsolt maga körül. No, elég a bolondságból. Ide figyelj, asszony! A minap, amikor itt jártunk ketten, emberségesen megvendégeltél, az igaz, de hazudtál. Olyat ne mondjon, egyenesedett ki az asszony a padon. Hazudtál, azt hazudtad, hogy urad van, aki vadász, és hogy az uraságot szolgáljátok. Igaz? Ez igaz. Mi pedig megtudtuk rólad azt, hogy nincsen urad, közönséges kis rosszféle vagy uraklingyója, semmi más. És várjon, szólt közben az asszony, és az arca piros volt a haragtól. Azt mondja meg, ha egy asszony szeret egy embert, és elmegy utána, ahová az viszi, és ott él, és úgy él, ahogy az ember megkívánja tőle, van-e ura annak az asszonynak, vagy nincsen? Éresen pattogtak a szavak, és néhány pillanatig csönd volt utánuk. Az ajtónál valaki fölmordult aztán. Mit beszélteted itt, Bandila? Kimondtuk rá az ítéletet, kész! Asszonyok beszédétől az Isten őrizzen, ha egyszer szóhoz jutnak. Néhányan helyeslőleg dörmögtek, Bandira az asztalra ütött. Hallgassatok! Asszony, ide figyelj! Mi nem azt mondjuk, hogy aki nem fizetett pománát a papnak, és egy emberrel összeköltözött pap nélkül, az ringyó. De te az vagy, mert egy úrnak adtad el magadat, aki eltart itt, mint egy állatot, és amikor kedve van hozzád, eljön bagzódni néhány napra. Nem becsületes magadfajta paraszthoz szegődtél el társnak, hanem úr mellé, ringyónak, akármit is beszélsz. És ezért úgy határoztunk, hogy megbüntetünk téged. Amint azt megérdemled, úgy. Szeretőkkel, hát kapsz 8-at is egyszerre. S valahányszor egy is közülünk erre a vidékre kerül, nálad tölti az éjszakát. Megértetted? És ha eljár a szád, főszegezünk a házad ajtajára, mint gyermekek a denevért. Megértettél, asszony? Sápadtan ült a padon, de föltartott fejjel. A gyermek csámcsogva szopott. A szavak után csend lett. Hallani lehetett kint a szelet, ahogy birkózott az estével. Megértettél-e, hé? A durva kiáltásra néhányan megmozdultak, fenyegetőleg léptek közelebb az asszonyhoz. Felej! Mordult föl Mihály a sepphelyes. Ha vezér kérdez, akkor felelni kell. Az asszony vállat vont. Mit feleljek? Magatokat már felszögeztétek, most mindenkit fel akartok szögezni, aki még úgy él, mint ahogy ti szeretnétek élni. Mit felelhessek nektek? Néhányan újra fölmordultak. Vigyázz a szádra, asszony! Bandilla fölhúzott szemöldökkel nézett rá. Mit értesz az alatt, hogy magatokat már felszögeztétek? Az asszony gúnyosan fölnevetett. Vedelek sorra benneteket? Na, kezdjük. Nézz a szemembe, te itt. A legközelebb állóhoz szólt, tömzsi, vörösképű ember volt, sunyin nézett az asszonyra. Néhány pillanatig egymásba fúródott a szemük, aztán az ember morogva elfordult. Eredj már, hát mit akarsz? Az asszony gonoszul fölnevetett. Elfordítod a fejedet? Késő! Fordítottad volna el akkor, amikor a szekeret megláttad ott az erdő szélén állani. Vásárból jöttél, mi? És az a szekeres is vásárból jött. Valami baja volt a szekérrel, és ott guggolt mellette, amikor te... Az ember már az első szavaknál fölkapta a fejét, mint a megriasztott vad. Izzó szemekkel hördült rá. Hallgass már, Istened, ne legyen! Honnan tudod, te... A többiek feszülten figyeltek, Bandilla is. Az asszony megigazította ölében a gyermeket, és tovább mondta. Hallgassak! Hallgattál volna te az anyádra, meg a feleségedre, amikor sírva kérleltek, hogy ne vedd el azt, ami a másé, hanem igyekezz becsületes munkával megélni. Egy alacsony kis házban volt ez, igaz? Itt a kemence, ott egy sötét fiókos pad, fölötte festett kép, valami szent vagy micsoda, a sarokban ágy, benne két gyermek, asztal az asztal fölött mécses féloldalt ég, egy asszony ingbe sír, egy öreg asszony térdel a padlón, agyagból vert padlótok volt, ez az anyád, és te az ajtóban álltál, kezedben a balta, és indultál éppen, hogy meglesed. Ördög! Lihegte az ember. Ördög! Honnan tudod ezt? Honnan? Az arcodon van. És nektek, többieknek mind, ott van az arcotokon, a szemetekbe, csak le kell olvasni, és ti akartok ítélni felettem, te! A szoba megtelt indulatos hangokkal, haragos mozdulatokkal, valaki az asszony elé ugrott. Mit tudsz rólunk, he? Mit tudsz? Az asszony ránézett villogó zöld szemével, a sepphelyt látta meg csak, nem is az arcot, s már mondta. Rólad, Mihály, nem mondtam, hogy az ujjad nyoma ott maradt a torkán. Nem mondtam, hogy varjak szedik le csontjaidról a húst. Hogy ott csüngesz egy szál kötélen a bükfán. Algas! Hörögte az ember, és felemelt ököllel az asszonynak ugrott. Ebben a pillanatban fölcsattant a Bandilla hangja az asztalnál. Megállj! Az ember ütésre emelt ökle megállt. Bandilla fölállt. Öklét rátámasztotta az asztalra. Szeme szűkre húzva mustrálta az asszonyt. Bátor vagy, asszony. Nem félsz tőlünk? Nem. A gyermek ott a karjai közt nyűgösködni kezdett, nem akart szopni többet. Begombolta az ingét és fölállt. Eredj már, megint útban vagy, szólt rá az egyik emberre, és a bölcsőhöz vitte a gyermeket.
Tudod-e, hogy hívnak engem, te asszony?
Kérdezte Bandilla ott az asztalnál. Hogy hívnak?
Jöttél, János, eredj, Pista, amit bánom én.
Bandillának hívnak engem, te asszony. Az asszony a beteg gyermekkel babrált, nem törődött mással.
Hát jó, úgy hívnak. Nagyot nő.
Néhányan kacagva fölröffentek, mások a fejüket csóválták, s káromkodtak. Bandilla összehúzta a szemét, nézése vágott.
Soha se hallottad még a nevemet?
Az asszony fölegyenesedett a bölcső mellett.
Hallottam, hogyne?
Járt itt nálam nem régen két ember, akik fáradtan és éhesen kerültek elő az erdőkből, és én enni adtam nekik.
Azok közül az egyiket hívták így, de az tisztességtudó ember volt, és megköszönte, amit kapott.
Néma csöndben álltak a prepegyitok, és hol a vezért nézték, hol az asszonyt. Várták, hogy mi lesz. Bandilla arca kemény volt, mint a kő.
Tisztességről beszélsz, asszony.
Hát majd megtanítlak, mi a tisztesség.
Kimondtuk rád az ítéletet, amit mi kimondunk, az ellen nincs beszéd. Gyere!
Az asszonyhoz lépett, és megfogta a karját.
Átmegyünk oda,
és a belső szoba ajtaja felé intett.
Ketten.
Az asszony sápadtan állt a bölcső mellett, Bandilla ujjai a húsába mélytek, fájt a szorítása.
Na gyere! Ne várd, hogy a hajadnál fogva húzzalak be.
Csak úgy, ha a gyermeket is visszük, mondta halkan az asszony, és a hangja reszketett.
Nem hagyom ezek között. Hozzad!
Az asszony megfogta a bölcsőt, és cipelni kezdte. A prepegyitok körülálltás gúnyosan röhögtek. Piszkos szavak érték, ocsmánságok.
Mit töröd magad érte? Csinálunk neked ma különbet. Nyolc apja lesz, nem is egy.
Bandilla kinyitotta az ajtót. Hideg áradt ki az üres, sötét szobából, az asszony becipelte a bölcsőt, Bandilla betette az ajtót, sötétben maradtak.
Gyújts lámpát! Nincs mivel! Nesze, fogjad!
Szikrát csiholt a tűzszerszám, a kanóc lángot fogott.
Most vetkőzz le!
Bandilla ott állt az ajtóban szétvetett lábakkal, és az asszony nézte. Az megvacogott a lámpa alatt.
Nem értetted? Vetkőzz le!
Hideg van itt, diderekte. Az ember a kályhára nézett, hidegen álltott a szoba sarkában.
Az igaz, na eredj, hozz tüzet!
Amikor kiment, a prepegyitok éppen a pokrócokon osztozkodtak, egyikük a ládát túrta föl, egész testét félelem diderektette, ahogy átment közöttük. Az egyik kinyúlt utána, és durva kézzel belekapott a mellébe.
Hagyjon!
Prepegyit durván fölröhögött. Az urak nem így csinálják, mi?
Már lelkem, meg kell szoknod!
Előkereste a lapátot, parazsat kapart rá, és átvitte. Szinte megkönnyebbült, amikor az ajtót betette maga mögött. Bandilla a bölcsőnél állt, és a gyermeket nézte. Hamarosan lobogott a tűz. Az asszony becsukta a kályha ajtaját, és fölegyenesedett. Bandilla még mindig a bölcső mellett állt.
Alszik már, mondta, és halkra fogta a hangját.
Az asszony közelebb ment, valóban aludt a gyermek.
Talán elmúlik róla a betegség.
Biztosan elmúlik. Kihez vitted?
Van itt egy asszony lent, a méhésznél.
Az.
Jó hozzád?
Az asszony megrázta a fejét. Nem jó asszony az?
Miért nem jó?
Nem tudom. Kerítés van előtte, már a ház előtt, úgy értem. Ott lent a ház előtt. Talán azért. Bandula néhány pillanatig elgondolkozva nézte az asszonyt, a tűz hangosan pattogott a kájában. Most már levetkőzhetsz, mondta hirtelen. Az asszony egy tétova mozdulatot tett, Bandilla összehúzta a szemét. Ha én valamit mondok, asszony! Lehajtotta a fejét, és lassan vetkőzni kezdett. Egymás után hultak le róla a ruhák, az ember nézte. Az inget is! Nem hallod? Aztán bonst ki a hajadat! Úgy, egészen bonst ki. Az asszony ott állt a kályha előtt. Barna bőrén megcsillant a lámpa sárga fénye. Kibontott haja dúsan omlott le a derekáig, mint egy különös aranyköpeny. Az ember nézte, a szeme csillogott furcsán. Szép vagy, asszony! A hajad. Valamikor régen volt még egy asszony, akinek ilyen haja volt. Elénának hívták. Az asszony fölfigyelt. Eléna. Azt mondta. Miért kérded? Nem tudom. Az asszony megdidergett. Az én anyám is Eléna volt, csak azért. Az ember sóhajtott. Sok Eléna van a világon bizonyára, de olyan. Él még az anyád? Nem él. Apád? Az sem. Hol való vagy? Az Urszuban éltünk Déda fölött, amíg... Hát azelőtt nem tudom. Az ember közelebb lépett, nehezen lélegzette, a lehelete forró volt. Ha nézlek, mintha Elénát látnám, amikor... Volt ott egy tó, tudod, fehér nyírfák voltak a partján, abban feredett mindig. Az asszony megdidergett. A hangtól, vagy a nézéstől valami furcsa, zavaros érzések kóvályogtak benne. Felemelte a fejét, és az ember szemébe nézett. Alig egy araszra volt az arcuk egymástól. Az ember két súlyos keze megmozdult a mesztelen asszonytest felé, ujjai mohón begörbültek. Fehér nyírfák a tó partján, azt mondta. A két kéz megállt a levegőben. Miért kérded ezt? Három patak ömlik a tóba, ugye, és a tó fölött egy fehér nyírfa kereszt. Az ember szemei döbbenve tágultak ki. Honnan tudod? Hörögte rekedten. Asszony, honnan tudod ezt? Az asszony fogai összekoccantak, pedig nem érzett hideget. Valami furcsa láz vacogtatta belülről, és úgy mondta lihegve, mint aki álmot lát. Ha a tó fölött egy ház áll, zöld fű van körülött, és a fű közt virágok, és lent a nyírfák, meg a tó, a tó fölött a kereszt, és a kereszt fölött magasan a hegyek, és a kereszt alatt az anyám Eléna. Az ember fölemelte lassan a kezét, s végighúzta nehányszor a homlokán, a szája megremegett. Tóderik. Az Urszuban, aztán a tűz, új szélroham esett neki a háznak, a padláson megcsikordultak az eresztékek, a tűz vadul föllobogott. Nucuka, így nevezett anyád. Néhány pillanatig így állt, aztán lassan megfordult. Nem nézett az asszonyra, az ajtóhoz támolygott, kiment. Az ajtót betette maga mögött. Túl hangok hallatszottak. morgó hangok, fölhorkanások, halk rekedbeszéd, aztán az ajtó csikordult, lábak topogtak, folytott káromkodások, aztán csönd, aztán újra csikordult az ajtó. Az asszony ott állt a kályha mellett, kibontott hajjal, ruhátlanul még mindig, és egész testében reszketett. A bölcsőben megmozdult a gyermek, és halkan nyafogott, mintha valami sötét varázslatot tört volna meg ez a gyönge kis hang. Gyorsan fölkapta a földről az ingét, és belebújt. Megrakta a tüzet, aztán odahúzta a bölcsőt az ágyhoz, fölhajtotta a nehéz csergét, és alája bújt. Álláig fölhúzta a vastag pokrócot, de a fogai összekoccantak, így is annyira lelte a hideg. A lámpa halkan sercegett, néha meglobbant a fénye, ha a gerendák hézagain besüvített a szél. Nem lehetett tudni, mennyi idő telt el így. Sok? Kevés? Nem volt idő. Csak egy zavaros kuszaláz volt. Gondolatok hajszolták egymást, és mégis mozdulattanul álltak, mint a kérlelhetetlen sziklák, amelyek elzárják az ember elől az eget. Csak a szél volt kint, a lámpa didergő fénye, a kályhában vacogó tűz. Aztán lassan kinyílott az ajtó, egy ember állt benne, lassan bejött, reszketve hult arcára a lámpafény. Az asszony nézte az arcot, a sápat magas homlokot, szőke szakállat. Emlékezni próbált Réa, valahol egészen hátul, bent, az emlékek mélyen, hiába, talán még a szeme, az a tiszta, világos kék szem, az a furcsa borongás benne, talán az, mintha már egyszer valahol átküldtem őket a széna közé, mondta halkan fáradtan az ember, ne legyenek itt. Az asszony lehúnyta a szemét, hallotta, hogy az ember a kályhához megy, megnézi a tüzet, aztán leül melléje. Sóhajtását is hallotta, aztán sokáig csönd volt. Egy idő múlva az ember újra megmozdult, fölkelt, és elfújta a lámpát. Sötétség hullott a szobára, de sárga fényekkel csíkozott sötétség. A kályhában pattogva lobogtak a lángok. Az ember újra megnézte a tüzet, fát is rakott rá megint. Aztán leült a tűz mellé. Az asszony ott az ágyban átfordult az oldalára, a tűz felé. Mozgásától halkan megrecsent az ágy, szöszmötölt még, aztán csönd lett. És ekkor megszólalt Bandilla ott a tűz mellett. Halkan kissé rekedten beszélt, de a szavak keményen hullottak azért a szájából, mint az olyan ember szavai, aki megszokta, hogy keveset beszéljen, és csak annyit mondjon, amennyit kell. Nem húzta a szavakat, de szünetet tartott a mondatok között, hogy jobban összeszedhesse a gondolatait. Amit mondott, az úgy tetszett, mintha halk koppanással verődött volna a falnak, a gerendának, a padlónak, mindennek, a világnak. Halk ellenséges koppanással. Támadva szinte. Az asszony magára húzta a pokrócot, és hallgatott. Nem tudom, miket mondott öregapád rólam, és anyádról. És arról, hogy miképpen került anyád oda a kereszt alá. Nem tudom. De ma már mindegy, akármit is mondott. Eléna, ez áll ott a kereszten, azon a nyírfa kereszten, ott a tó fölött, amire te is emlékszel még. Eléna. Szép volt az anyád, olyan, mint te, de talán még szebb. Eléna. Amikor megismertem, nyár volt. Te tudod, nem kell, hogy mondjam, milyen az. Amikor minden nyírfa egyszerre kizöldül, és úgy hintázik a szélben az illat, úgy, mint a furulya hangja. Te tudod azt. Én építettem azt a házat oda a tó fölé, ahol a nyírfák vannak. Azok a szép nyírfák. Azért éppen oda, különben ez mindegy, nem fontos. Három patak ömlött a tóba, és sok volt a hal. Ha az ember este lehevert a partján, hallani lehetett, ahogy szögdöstek. Bocs! Bocs! És a holdvilág volt, és anyád kijött feredni, de vár csak nem erről akartam beszélni neked, de honnan tudod, hogy három patak ömlött abba a tóba? Emlékszel rá? Az asszony megmozdult az ágyon. Nem tudom, felelte halkan, és a hangja kissé reket volt. Talán emlékszem is, de talán csak a szemében volt benne a tó, meg a három patak, meg minden. A szememben. Különös, ahogy ezt mondod. De lehet. Az ember szemében benne van minden, ami... No, de mindegy. Beszéljek neked arról, amiről beszélni kell. Öregapádnak vízimalma volt lenn a völgyben. Nekem juhaim voltak akkor. Talán 600 juhom. Nem emlékszem már, nem is fontos. Szép juhok voltak. Öregapád azt akarta, hogy molnár legyek. Én nem akartam lejönni a hegyről. Tudod, furcsa ember volt öregapád. Mondd csak, ő apádnak nevezte magát, ugye? Igen. Igen, gondoltam. Furcsa ember volt. Azt akarta, hogy molnár legyek. Miért? Mert nem volt más gyermeke, csak anyád. Azt mondta, csak úgy vehetem el a leányát, ha beállok a malomba. Mondd csak, elhitted neki, hogy ő az apád? Az asszony újra megmozdult, hallani lehetett, ahogy letolja magáról a takarót, ahogy felkönyököl. Nem tudom, mondta egy idő múlva. Nem tudom, de néha az ember ott a tűz mellett fölnézett az ágy felé. A kályha ajtó vörösen világította meg az arcát. Csillogott a szakálla, mintha aranyból lett volna, és a szemei mélyek voltak, sötétkékek. Néha volt valami, hát hogy is mondjam, valami, ami... Az ember lehajtotta a fejét, és bólintott néhányat. Úgy. Furcsa ember volt. Ő a malmot akarta, én a hegyeket. Nem a juhokért, azt hiszem, nem csak a juhokért. Egyszerűen a hegyeket akartam, a tavat, a nyírfákat ott fönt, és nem a malmot. Aztán eltiltotta tőlem Elénát, az anyádat, de ő hozzám szökött. Akkor építettem a házat ott fönt, a tó fölött, a nyírfáknál. Én építettem, anyád meg állt a tópartján, és énekelt. Nagyon szépen tudott énekelni. Azt hiszem, senki se tudott olyan szépen énekelni, mint az anyád, de ez mindegy, nem ezt akartam mondani. A házat akartam, igen, a házat. Hát, fölépült. Szép lett, nagyon szép. Sárga volt, tiszta sárga, és muzsikált a zsindeje, ha rásütött a nap. Jóféle fenyőkből épült. Az ablakfát nyírfából csináltam, a tornác fáját is. Rajta hagytam a kérget. Hát haszontalan volt, de szép volt. Fehér. Tudod, jó volt nézni azt a házat, ahogy ott állt. Körülötte nyírfák, hátul a fenyves, sötét, nagy fenyves, alatt a tó, kék, sötét kék, és a ház. Szép volt nézni. Pakurárt tartottam, az járt a juhokkal. Jól éltünk szépen, aztán megszülettél te. Elhallgatott, megpiszkálta a tüzet. Szikrák röpködtek szét a nyitott kályha ajtón, az asszony halkan felsóhajtott az ágyon, és fejét belefúrta a párnába. Nem volt közöttünk semmi baj. Szépen éltünk, nem veszekedtünk. Anyád egész nap énekelt, jött, ment, énekelt. Én gyúrtam a túrót, vagy varsát fontam a halaknak, vészát, ezt-azt. Néha fölmentem a legelőre megnézni a juhokat, hazudik, aki azt mondja, hogy baj volt közöttünk. És valami mégis volt. Akkor kezdődött, amikor megszülettél. Ma már nem tudom egészen pontosan, hogyan volt. Talán én mondtam valamit, vagy csak ő képzelte, hogy mondtam, mert megérezte, hogy gondolok rá. Nem tudom. De tudod, nem is fontos. Nem fontos, hogy mit mond ilyenkor az ember. Elég, ha érez valamit. Az már elég. Az már annyi, mintha kimondta volna. Szerettem volna, hogy fiú légy. Nem mondtam ki soha, de így volt. Szerettem volna, hogy fiú légy. Úgy elképzeltem, tudod, hogy lesz egy fiam, és azzal majd, tehát különben mindegy, na, ma már nem fontos. Nem is beszéltem róla, mégis valahogy megérezték, még a bába is. Mása Nasta, aki a világra segített. Még az is úgy mondta, hogy félszemmel a földet nézte közbe. Leány, hát leány, no, leány. Anyád az nem szólott erről soha, de én azt hiszem tudott a dologról. Arról, hogy fiút vártam. Nem mutatta, és én sem mutattam, és senki sem tudhatta, aki bennünket látott, hogy itt valami történt. Azaz, mondjuk, valami elkezdett történni. Valami megindult. Már akkor, amikor megszülettél, és nem fiú lettél, hanem leány. Furcsa ez, tudod. Az emberben nem változik semmi, és sehol sem változik semmi, és mégis. Fölmegy a juhokhoz, és szembe jön a pakurára legelőn. Szeme az arcodon van. Les, várja, hogy mondjad. Na, megszületett, vagy még mindig nincsen semmi. Várja, várja, és nem kérdez semmit, csak az arcodat lesi. És te nem szólasz. Mert ha szólanál magadtól büszkén és tele örömmel, akkor azt kellene mondjad, ne, hát fiam született, vagy megjött a fiam, vagy csak ennyit, hogy fiú. Tehát nem fiú, és így nem mondhatod. Hallgatsz. És ő is hallgat. De azért tudni szeretne valamit, és azért sok idő múlva megkérdezi mégis, nincs semmi még, semmi. És akkor nyelsz egyet, és azt mondod, de igen, született egy leány. Leány? Kérdi ő, és sok szerencsét kíván. És aztán nem beszéltek többet a dologról. Nem tudom, hát megérted-e, amit mondani akarok. Valami kezdődött itt közöttünk. Csak így, tudod, a szavak mögött. Nem tudom, hogy megérted, de szinte szeretném, ha nem értenéd. Jobb lenne neked, ha nem tudnád, hogy milyen az, amikor így kezdődik el valami kezdődés nélkül. Csak így. Az asszony az ágyon halkan felsóhajtott. Alig hallható sóhajtás volt, és az ember mégis fölütötte tőle a fejét. Mereven figyelt az ágy felé, aztán szomorúan bólintott nehányszor a fejével. Hát te is tudod, akkor mindegy. Hát így. Egyszer csak azt mondja Elena, lemegyek a gyermekkel a malomba. Miért? Kérdem. Hogy lássák az emberek, és dicsérjék, mert szép. Te nem dicséred eleget. Ez volt az első szó, ami így megállt közöttünk. Megállt, mint hogy a kés leesik valahonnan, és megáll a padlóban. Kihúzod, de mégis csak ott marad a nyoma, örökre ott marad. Hát ilyen volt ez a szó is. Aztán egy nap le is ment az apjához, vette a gyermeket, és lement. Nem szóltam ellene, minek, hát hadd menjen, ha kedve van. Estére jött vissza. És egyébről se beszélt, mint a malomról, és az emberekről, akiket ott látott, hogy ezt mondták, meg azt mondták. Ha mind a gyermeket dicsérték, ilyen a szeme, ilyen a keze, ilyen az arca, haja, minden. Hát butaságot tudtam azt, mert hiszen még semmi sem látszott rajtad, akkor olyan voltál, mint ez itt mi, mint minden kisgyermek, amelyik pólyás. De hát az emberek hiába, tőj, csak meg, de igézzelek. Hát tudod te, hogy megy az efféle? Köpködnek, és szerencsét kívánnak. Egyik azt mondja, hogy szakasztott az anyja, a másik, hogy a nagyanyja volt ilyen, meg hát mit tudom én. És köpködnek hozzá, és beszélnek mindenfélit, és mást gondolnak, mint amit beszélnek. Pedig hát senki se kéri őket, hogy hazudjanak, mégis. Mulatság ez nekik, vagy mi? Hát hiába, na. Ilyenek az emberek. Hát mondom, ezzel jött haza, és még valamivel, hogy az apja nem haragszik rá. Nem. Behívta a házba, megkínálta mézzel, le is ültette, hát így. Ettől kezdve sűrűn járt le a malomhoz, és mindig hozott valami ajándékot onnan. Hát hol ezt, hol azt, hol az apjától, hol mástól, és hogy mit mondottak a gyermekre megint. Aztán egy napon följött az apja hozzánk a házhoz. Tóderik, hát te már nem ismerhetted őt úgy, ahogy én ismertem. Annak a gőgös Tódericknek, aki volt. A Molnár Tódericknek, aki számára nem is volt ember az ember, csak ha malma volt, vagy egyebe, ami pénzt hozott, sok pénzt. Csak a pénzt becsülte ez a Tóderik, az embert nem. Na mondom, följött hozzánk a házhoz. Följött, megnézte a házat, legyintett, ahogy ő szokott, hát ilyenbe még a pakuráromat se bújtatnám, mondotta. Miért mondta ezt? Bizonyára tudta, hogy miért. Nem szólhattam semmit, hiszen nálunk volt, vendég volt. Hallgattam, de belül nehéz volt, mert tudtam, hogy nincsen igaza, szép volt az a ház ott a tópartján. Bejött. Leült. Mindent megnézett, mindenre legyintett, mindenre mondott valamit. A sajt nem volt elég zsíros neki, atúró, keserű, az ordát rosszul gyúrták, mindenre tudott valamit. Aztán a végén kiküldte a leányát a szobából, na eredj ki Eléna, mondotta, beszédem van az uraddal. Anyát kiment, ketten maradtunk. tudtam, hogy valami rosszat fog mondani, és elkészültem rá. De mégsem arra, amit mondott. Mert ezt mondta, szóról szóra ezt. Még a hangját is hallom, ahogy mondotta akkor. Bandilla, a leányt férhez adom Jákobuszhoz, az Ilisórai vendéglőshöz. Csak néztem rá, ahogy ott állt előttem, és nem tudtam, hogy agyonüsse-e, vagy kacagjak rajta. Ma már tudnám, de akkor csak kacagtam. Sze asszony az már nem leány, mondtam neki, csak legyintett. A gyerek az nem számít, mondotta, hiszen csak leány, úgyis. Meg aztán nem vagyunk amúgy sem megesküdve. A vendéglősnek így is kell, és ő sem ellenzi. Kicsoda? Kérdeztem. Kicsoda, kicsoda, hát Eléna! Az ajtóhoz ugrottam, kinyitottam. Eléna! Kiáltottam. Eléna! Bejött. Karján volt a gyermeke. Bejött, megállt az ajtóban, sápat volt, hol engem nézett, hol az apját. Eléna, szóltam, ide hallgass, mit mond apád? Ezt és ezt. Ő hallgatta, aztán vörös lett az arca, egészen vörös. Felej, szólottam rá, mi igaz ebből? Nem felelt, csak leült a padra, és elkezdett sírni. Sírt, sírt. Látod? Mondta az apja. Fél tőled, azért nem felel. Félsz tőlem? Kérdeztem. Félsz? Erre sem felelt, csak sírt, sírt. Leakasztottam a szögről a kalapomat, a fejembe tettem, a tarisznyámat is, a botomat is. Emlékszem minden mozdulatra, amit akkor tettem. Mintha ma lett volna csak. Épp úgy emlékszem, az apjára rá se néztem. Neki mondtam csak, Eléna, mondtam, ide hallgass. Fölmegyek a juhokhoz, holnap térek csak vissza. Addig gondolkozz. Ha menni akarsz, eredj, holnapig van időd. Gondolkozz jól, Eléna. Azzal elmentem. Emlékszem jól, a balta ott feküdt a küszöb mellett. Én megfogtam és félretettem onnan. Aztán mentem föl a hegyen, a nyírfák között. Azok között, a nyírfák között, tudod? Hát, mit mondjak? Az ember ilyenkor megy és megy és megy és mind csak ugyanarra az egyre gondol, mind csak ugyanarra az egyre. Akárhova néz, nem lát semmit, csak mind ugyanazt mondja az ember magába, mind ugyanazt. És megy, megáll, leül, tüzet gyújt, eszik, iszik, fölkel, megint megy. Az ember nem tudja, hogy mit is tett az elébb, és miért is kelt föl, és hova is akar menni. Hát mit mondjak, valahogy megáll a világ az ember körül, megáll. Lelik az idő, halad a nap, old a csillagok, mégis mintha minden állana. Az ember megy, megy és megy, amíg visszaérkezik oda, ahonnan elindult. Másnap délutánra értem vissza, nem mentem mindjárt a házhoz, megálltam fönt a nyírfák között, mintha valami dolgom lenne ott, mintha néznék valamit, úgy, és közben a házat lestem. Ott állt, és nem mozdult körülötte semmi. Éreztem, hogy egyszerre egészen tisztán éreztem, hogy üres. Hogy egészen üres. És tudtam, hogy azt éreztem addig is, amíg lefelé jöttem a hegyről, ezt a hideget, ezt a rosszat, hogy üres. Nem lehet, mondottam magamnak, hiszen szerelemből jött utánam. Nem erőszakkal hoztam. Hiszen ő akarta a házat itt fönt a tónál, a nyírfák között, ahol először, hát szóval próbáltam elhitetni magammal, az eszemmel, hogy nem igaz, amit érzek, nem lehet igaz, nem lehet, a ház nem lehet üres. És mégis tudtam, hogy az. Látszott a házom. Nem tudom megmondani, hogyan és mind, de látszott. Lementem. Azt hiszem, nagyon lassan mentem le a dombon. Néha megálltam, hallgatóztam. Valami kis zajt akartam hallani, valami kis zajt a házból. Mindegy, hogy mit. Valami kis zajt, hogy él a ház. De nem volt zaj, nem is lehetett, hiszen már akkor tudtam, hogy üres. Az ajtó nem volt betámasztva, úgy volt csak félig behajtva, mintha éppen akkor surrant volna valaki be, vagy ki. Beléptem, szögre akasztottam a kalapot, a tarisznyát, sarokba támasztottam a botot, csak azután néztem körül. És a ház üres volt, üres. Elhallgatott. Néhány percig maga elé bámult, a kályhában hamvadni kezdett a tűz, sötétség ereszkedett a szobára, a padláson fütyölt a szél, sivító árva hangjától megvacogott a ház. Fáért nyúlt, megkotorta a zsarátnokot, néhány hasábot a parázsra lökött, pattogva kapott életre a láng. A kályha ajtót nyitva hagyta. Sárga fény táncolt a szoba falain, sóhajtott és lehajtott fejjel belebámult a tűzbe. Tudod, milyen az, amikor egy ház üres? Félelmetes az. Az ember áll benne és érzi, hogy a ház nem él. Nem él, halott, üres. A falak hidegek, és hiányzik róluk valami. A dolgok ott vannak mind, de nincs értelmük, fölöslegesek, idegenek. Igen, ez az idegenek, minden idegen, az asztal, amit magad faragtál, a pad, az ágy, amin minden. A polcok, az edények, a küszöb, a gerendák repedése, a pókhálók, az a sok-sok megszokott apró jel, ami van egy ilyen házban. Ami addig éppen meleggé tette a házat otthonná azzal, hogy ott volt. Nem tudom, megérted-e, amit mondani akarok. A ház egyszerre hideg lesz, olyan hideg, mintha nem is lakott volna benne ember soha, mintha nem is lehetne lakni benne, olyan hideg. Szinte hallja az ember matatni a kísérteteket. Motozni a gerendák lelkében. Valahogy olyan az, mintha ellenség lenne az ilyen házban. Idegen ellenség. Rossz. Igen, rossz. Rossz és félelmetes az ilyen ház, amelyik üres. Amelyik nem úgy üres, hogy nincs benne semmi, hanem úgy üres, hogy volt valami benne, érted? És egyszerre csak nincsen. Nincsen, nem tudom, érted-e ezt, de így van. Az ember szeretné fölgyújtani az ilyen házat, és üvölteni a tüze mellett, mint a farkas. Nem tudom, hogy érted-e, de mindegy. Anyád elment. Feleségül ment, ahogy mondani szokták, az ilisórai vendéglőshöz, Jákobuchoz. A sarokban recsent az ágy. Az asszony halkan fölnyögött, az ember ott a tűznél figyelte a hangokat. De már nem hallott egyebet, csak a szelet, ahogy a padlást rázta, és a bükkös nehéz vergődését odakint. Legyintett, aztán odatartotta a kezét a tűzhöz. Semmi ember volt ez a Jákobuch, semmi ember. Göthös, sárga képű, semmi. De pénze az volt annyi, amennyi csak egy vendéglős összetud lopni egy olyan faluban, amilyen Ilisóra volt. Ahová heti vásárkor begyűlt a fél havas. Göthös, nyámvat, semmi ember. Sárga képű, egész nap a vendéglőbe, szögdösött, hajlongott és söpörte be a pénzt. Ha nekem adták volna a világot, tudod? A világot, minden falut és minden völgyet, akkor sem. Akkor sem kellett volna a mestersége. De nem ezt akartam mondani. Nagy mellénnyel járt Tóth Erik akkoriban. Az őrlőinek sorra mesélte, hogy mekkora szerencsét tett a leánya. Eléna, az anyád. Egyéb dolga sincs, csak egész nap számolja a pénzt. Így dicsekedett. Egész nap számolja a pénzt. Az emberek elhitték és tátották a szájukat. Hírét vitték, hogy mekkora szerencsét csinált anyát. Hát igen, nagy szerencsét, bizonyos. Keserűen fölkacagott. Tenyerével a térdére csapott, fölállt, nyújtózott. Ropogtak a csontjai. Az ablakhoz ment, megállt előtte. Az asszony mozdulattanul feküdt az ágyon. Állt az ablaknál, és nézte az éjszakát. Valahol egy facsikorgott, az égen bomlottan loholó felhők között olykor-olykor elővillant egy csillag. A tisztás fehér volt, valahol fenyők suhogtak. Egy idő múlva visszament a kályha mellé, és leült. Megpiszkálta a tüzet. Hangja valamivel keményebb volt, amikor megszólalt megint. Tudod, azt hiszem, azért fogott el ma jobban az emlékezés, mert éppen ilyen éjszaka volt, mint ez a mai. Ilyen. Szél zúgatta a déluróson a fenyőket. Búgtak, tudod milyen az? Persze, hogy tudod. Mintha hosszú, nagy csont kürtbe fújna valaki. Az ember úgy érzi, mintha egymaga lenne a világon. Ül a tűznél, így, mint most, és a déluróson búgnak a fenyők, csikorognak a fák, nyögnek, nem is a fák, nem. Már nem a fák, minden. A föld, a tó, a patakok, a világ nyög olyankor. És a szél, tudod, neki feszül a háznak. Az ember érzi, hogy erőlködik. Süvít fönt a padláson, mint a boszorkányok kergetőznének. Lobog a tűz, nyöszörölnek a gerendák. Minden kis hasíték, sziszeg, fütyöl. És az ember ül a tűz mellett egyedül. Így ültem akkor is, mint most. Így éppen. A szél keresztül fújt a házon, mert nem törődtem már vele. 5 hónapja éltem ott egyedül, a tó fölötti házban. 5 hónapja. Tudod, milyen sok az? Na, mindegy. Így ültem, mint most. A szél behozta a hószagát. Hallottam zúgni a hegyet, és hallottam a tóvizét is, ahogy nyugtalanul forgolódott, mint a nagy beteg ember. Hallottam a ház recsenéseit, mint ahogy egy idegen ellenséget hal az ember. Igen. Nagyon-nagyon egyedül voltam.